Olvasná? Hallgatná? Bepótolná? Imre Réka vagyok, és hoztam pár cikket főzéshez, futáshoz, utazáshoz, elvitelre. A Charlie Kirk ellen elkövetett merénylet megdöbbentette a világot. Bár Magyarországon nem volt olyan ismert, halála itt is téma lett. Arról, hogyan szakadt ketté az amerikai társadalom, Nagy Gábor írt. Az ifjú konzervatívok zászlóvivője, Charlie Kirk ellen elkövetett merénylet évtizedek óta nem látott módon megrázta Amerikát, és a társadalom állapotával, a politikai lövészárkok kialakulásával kapcsolatban súlyos kérdéseket vetett fel. Félő, hogy ezekre Donald Trump bosszúvágyból válaszolhat. Ezen a nehéz napon, az Egyesült Államok számára nehéz napon talán helyes feltenni a kérdést, hogy milyen nemzetet alkotunk és milyen irányba akarunk haladni. Közületek azok, akik feketék vagytok, minthogy a bizonyítékok azt mutatják, a felelősök fehér emberek voltak, tele lehetnek keserűséggel, gyűlölettel és bosszúvággyal. Országként elmozdulhatunk ebbe az irányba, az óriási megosztottság felé. Feketék a feketék körében, fehérek a fehérek körében, tele egymás iránti gyűlölettel. Vagy Martin Luther King példáját követve erőfeszítést tehetünk arra, hogy ezt megértsük és felfogjuk, s a vérontás hazánkat borító foltját, az erőszakot együttérzésre és szeretetre cseréljük. Ezt mondta talán élete legjobb beszédében a demokrata elnökjelöltségért kampányoló Robert F. Kennedy 1968. április 4-én este Indianapolisban, ahol az ömmel afroamerikaiakból álló hallgatóságának ő jelentette be, hogy röviddel korábban Memphisben egy fehér férfi agyonlőtte a legendás fekete polgárjogi vezetőt, majd a fegyverét hátrahagyva elmenekült. Kennedy Indianapolisban lecsillapította a kedélyeket, de Amerika szerte tüntetések törtek ki, és lángok csaptak fel. Két hónappal később aztán vele is végzett Los Angelesben egy magányos merénylő. Nem véletlenül idézik fel az Amerika végletes kettészakadását más eseményekkel együtt jelképező viharos 1968-as évet azt követően, hogy a politikai gyilkosságok megszokott hagyományos elkövetője múlt szerdán agyonlőtte a 31 éves Charlie Kirköt, amint az a Utah Valley Egyetemen éppen vitára hívta a hallgatóságát ezzel a jelszóval. Bizonyítsátok be, hogy nincs igazam. A feltételezett elkövetőt, a 22 éves Tyler Robinsont a szövetségi nyomozóiroda, FBI és a rendőrség emberei 33 órával később állampolgári bejelentésnek köszönhetően őrizetbe vették. A fiatalember nem kommunikál a nyomozókkal és az ügyészekkel, ezért csak találgatják, miért ölte meg az amerikai keresztény jobboldal új generációjának legismertebb alakját. Robinson egyetlen lövéssel végzett Körkkel, és a hátrahagyott töltényekre írt szövegekből igyekeztek motívumra bukkanni, de azok a megfejtések szerint olyan úgynevezett belső nézetű lövöldözős videójátékokhoz köthetők, amelyekben a főhős szemszögéből nézve hajtják végre az akciókat virtuális harctéri környezetben. Márpedig az állítólag egy transgender partnerrel élő Robinson a szomszédai szerint szenvedélyes videójátékos volt. Az elkövető személyes, különösen az indítéka még ismeretlen volt, amikor Donald Trump elnök már megtalálta a bűnösöket. A merénylet napján a Truth Social közösségi platformjára kitett 4 perces videójában az általa sokat emlegetett radikális baloldal tette felelőssé a merényletért és az országban elszabadult terrorizmusért, mert az olyan csodálatos amerikaiakat, mint Charlie nácikhoz s a világ legrosszabb tömeggyilkosaihoz és bűnözőihez hasonlították. Azt is megígérte, hogy minden egyes embert megtalálnak, aki a gyilkosságért és más politikai erőszakért felel, beleértve azokat a szervezeteket is, amelyek ezt támogatják és finanszírozzák. Vádjait és fenyegetését az NBC News műsorban a szombati, vagyis már a tettes személyének ismeretében adott interjújában is megismételte. És visszhangozta azt is, amit előző nap a Fox News Hír TV-n mondott, hogy börtönben a helye a 95 éves Soros Györgynek, akit a maffia felszámolására használt törvény alapján kellene elítélni az őrült baloldal támogatásáért. Trump a bosszúvágya mellett a szavaiba szövi azt a reményét is, hogy a nemzet meggyógyul, aminek persze szerint a legfőbb akadálya az erőszakra vetemedő, radikális baloldal. Az egyre jobban kettészakadó ország egységének helyreállítása minden esetre visszatérő elnöki jóhaj. A republikánus, idősebb George Bush kedvesebb, szelídebb nemzetet akar teremteni, a demokrata Bill Clinton a törés eltüntetőjének ígérte magát, a republikánus George W. Bush egyesítő, nem megosztó akart lenni. A New York és Washington elleni 2001. szeptember 11-i terrortámadás után egy ideig valóban meg is testesítette a nemzet egységét. a demokrata Barack Obama pedig elutasította, hogy lenne piros, republikánus és kék, demokrata Amerika, hanem csak is egyetlen amerikai Egyesült Államok van. Aztán jött 2016-ban Steve Bannon, Trump akkori főstratégiája, aki a diadal után kijelentette, nem azért nyertünk elnökválasztást, hogy összehozzuk az országot. Bannon, aki az Orbán kormányok idején többször is megfordult Magyarországon, múlt szombaton Kirk meggyilkolására utalva azt üzente, a baloldal háborút hirdetett Amerika ellen. Trump háborús elnök, aki most arra összpontosít, hogy eltüntesse a belföldi terroristákat, az olyanokat, mint az Antifa. A washingtoni képviselőházban a merénylet után tartott egyperces néma gyászszünet kiabálásba torkolt egyes republikánusok és demokraták között. Trump követői a párton belül és kívül nem csak a radikális baloldal ellen hirdettek háborút, akadnak, akik elérkezettnek látják az időt, hogy leszámoljanak a demokrata párttal, s úgy általában a liberálisokkal. A bosszúért lihegő hangok között magára maradt Spencer Cox, Utah állam, ahol a gyilkosság történt, republikánus és mormon kormányzója, aki arra buzdította az áldozat és a tettes korosztályát, a fiatalokat, hogy ragadják meg a lehetőséget, s olyan politikai kultúrát építsenek maguknak, amely nagyon más, mint a jelenlegi dühhel terített, ne tegyenek úgy, mintha a különbségek nem léteznének, hanem vállalják fel azokat és folytassanak róluk kemény párbeszédet. Éppen ezt hangoztatta maga Kirk is, aki a 2012-ben alapított Turning Point USA nevű szervezetével, annak vezetőjeként és karizmatikus aktivistaként nem csak hirdette konzervatív nézeteit, hanem vitákban védte meg azokat egyetemi kampuszokon, nem egyszer vállaltan provokatív módon. Tragikus halálával annak a Tegyük újra nagyjá Amerikát, azaz Make America Great Again mozgalomnak a mártírja lesz a vasárnap a 60 ezres arizonai State Farm stadionban tartott gyászszertartásán, amelynek a messiása Trump, aki posztumusz a civileknek adható legnagyobb elismeréssel, az elnöki szabadság érdeméremmel tünteti ki Kirköt. Ő a mártíromságával sérthetetlenné vált. Hírek érkeznek olyan esetekről, hogy aki szóban vagy a közösségi médiában úgy vélekedett, hogy az aktivista gyűlöletbeszéddel hívta ki maga ellen a sorsot, netán örömének adott hangot a halálával kapcsolatban, az elvesztette az állását. Így járt a liberális MSNBC Hír TV és a The Washington Post napilap egy-egy újságírója is. A külügyminisztérium pedig közölte, hogy aki ilyen kijelentéseket tesz, attól megvonják az amerikai vízumot. Kirköt más-más fénytörésben látták a politikai tér két oldalán. A republikánusok számára Trump mellett a tavalyi elnökválasztáson aratott sikerhez szükséges módon a fiatalokat mozgósító és J.D. Vance alelnök jelölti emelésében fontos szerepet játszó, lánglelkű mozgalmár volt. Emellett az Isten haza család szent háromságot eredményesen terjesztette a hallgatósága körében, és a kampuszokon erejét nem kímélve vette fel a harcot a konzervatív hangokat elnyomó woke liberalizmussal. Végzetes utai fellépésének megakadályozására is készült petíció. A demokraták szemében viszont a Trumpi agressziót képviselte, aki Martin Luther Kinget szörnyűnek, a 2020-ban rendőri intézkedés következtében meghalt George Floydot aljasnak, az afroamerikaiakat egyenjogúsító 1964-es polgárjogi törvényt az amerikai politika pusztító erejévé vált hatalmas hibának minősítette. Pályafutása során előfordult, hogy kiállt a fehér lakosság lecserélésével riogató szélsőséges nézet a Great Replacement mellett, amiért épp úgy a zsidókat tette felelőssé, mint a felsőoktatási intézmények, a non-profit szervezetek és Hollywood finanszírozásán keresztül radikalizmus szításáért. A halála kapcsán azt is felidézték, mit mondott a nős két gyerekes apa két éve. A rendre előforduló lőfegyverrel elkövetett gyilkosságok jelentik azt az árat, amit az amerikaiak megfizetnek a szabad fegyvertartás Isten adta jogáért. Valahogy úgy, ahogyan a halálos balesetek is járulékos veszteségei az emberek közlekedését megkönnyítő autózásnak. Ha Trump és a republikánusok agresszíven lépnek fel, és ennek a tavalyi súlyos kudarcukat még mindig ki nem heverő, vezér nélküli demokraták nem találják az ellenszerét, akkor a Kirk meggyilkolása kapcsán előtérbe került hosszú idő alatt felgyűlt kérdésekre nem lesz olyan válasz, amely nyugtatólag hatna a felbojdult társadalomra. Itt van rögtön a magányos merénylők és a tömeggyilkosok kezébe végzetes eszközt adó laza fegyvertartási szabályrendszer, aminek eredményeképpen a 340 milliós országban mintegy 450 millió lőfegyver van legálisan vagy illegálisan a civilek birtokában. Utah a legengedékenyebb államok közé tartozik, ahol például az egyetemi kampuszokra is bevihető az engedéllyel tartott lőfegyver, ami számos más helyen tilos. Szigorításra most sincs esély. Az egyetemek a kulturális háború egyik fő csataterévé váltak, ahol nemrég még a woke felfogást abszolutizáló diákok petíciókkal akadályozták meg a körköz hasonló konzervatív aktivisták megjelenését, konzervatív személyiségek előadását, és elüldöztek olyan tanárokat, akik megsértették a liberális ortodoxiát. Trump hivatalba lépésével fordult a kocka. Az elnök és pártja mindent megtesz az egyetemek megregulázásáért, amihez a furkós botot az Izrael, illetve a gázai háború elleni és a palesztinok melletti tüntetések és az antiszemitizmus vádja adják. Az eredmény a bírók szerint ugyanúgy a más vélemények kiszorítása lesz, mint a woke fénykorában. A legsúlyosabb probléma azonban a végletes politikai kettészakítottság. Amikor a republikánusok és a demokraták, a konzervatívok és a liberálisok már nem is keresik a párbeszéd lehetőségét, és ez egyre szélesedő szakadékot teremt az amerikai társadalomban. Trump 2015-ös feltűnése óta a két párt szemében minden egyes kongresszus és elnökválasztás tétje egyenesen az ország jövője, amit súlyosan fenyegetne, ha a másik győzne. A demokraták a politikai erőszak elszabadulásának jelképeként azt emlegetik, amikor 2021. január 6-án az előző év novemberi elnökválasztáson a demokrata Joe Biden által aratott győzelmet csalásnak minősítő Trump gyújtó hangú beszéde után ostrom alá vette a washingtoni kongresszus épületét, a Kapitóliumot. Közülük többen felkoncolták volna Mike Pence alelnököt, aki az alkotmány értelmében hivatalából adódóan éppen hitelesítette a voksolás eredményét. Az emiatt elítélt több mint 1500 résztvevőt Trump visszatérően patriótáknak nevezte, és elnökként mindegyiküknek kegyelmet adott. A republikánusok számára az elrettentő példa a Trump ellen egy tavaly júliusi pennsylvániai kampánygyűlésen elkövetett merénylet, amikor csak néhány centi múlt, hogy a politikus nem halt meg. A lövedék a fülcimpáját csúrolta. Az oda-haza rivalda fényben lévő körköt külföldön kevéssé ismerték. Ám a merénylet óta a globális radikális jobboldal hősként emlékszik rá, a meggyilkolását pedig úgy tekinti, hogy a nézetrendszerük, sőt a személyük került tűz alá. Az Európai Parlamentben a jobboldali pártok, köztük a Patrióták pártcsalád, amelynek a Fidesz is tagja, a házelnöki tiltás ellenére egy perces néma csenddel próbálkoztak, ami botrányba fulladt. A Japánban a nyári felsőházi választáson feltűnt, szintén szélső jobboldali párt, a Sanseito alapító elnöke, Kamiya Sohei, úgy emlékezett az amerikai aktivistára, mint elvtárs, aki elkötelezte magát, hogy velünk építi a jövőt. A The Wall Street Journal a körképében Orbán Viktort és Kocsis Mátét is idézi. A holland szabadságpárt vezére Kirknek a két nappal a meggyilkolás előtt az X mikroblogra tett kijelentését adaptálta Európára, miszerint az iszlám a kard, amit a baloldal használ Amerika nyakának elvágására. Tököli Imre, Hunyadi Mátyás, Szapolyai János, Dózsa György. Hősök vagy gonosztevők? Ezt a kérdést boncolgatja Lentár Balázs cikk sorozatában, melynek legújabb részében Borisszal, az örök trónkövetelővel foglalkozott. Borisz a 12. századi magyar királyság hatalmi harcainak egy visszatérő szereplője volt. A középkori magyar krónikai irodalom alapján a Disney rajzfilmek klasszikus főgonoszaihoz hasonlító figuraként jelenik meg a szemünk előtt, akinek semmilyen egyéb vágya nincsen, mint megkaparintani a szerinte jogosan őt illető koronát. És persze, ahogyan az lenni szokott, mindig pórul jár. A kétségtelenül elfogult krónikák beszámolóin túl mit lehet tudni erről a vitatott származású, de kétségtelenül ambiciózus emberről? Nehéz dolga van annak, aki a közoktatásban felszedett történelmi ismereteivel próbálja megérteni az Árpádház öröklési viszonyait. Különösen igaz ez a dinasztia uralkodásának első időszakára. Megtanuljuk, hogy az István Koppány játszma tétje az volt, hogy a szeniorátus, a legidősebb családtag örököl, vagy a primogenitúra, a fiú követi az apját a trónon elve alapján történjen a trónöröklés. A harcban István győz, így az utóbbi alapján zajlik az élet innentől kezdve a Kárpát-medencében. Csak hogy ez sajnos nem igaz. István megkoronázásától számítva 116 évnek kell eltelnie ahhoz, hogy egy ifjú herceg az apját követhesse a trónon. Addig testvérek, unokaöccsök, nagybácsik különféle jogcímeken, változó intenzitással és eredményességgel birkóztak a hatalomért. Az első olyan magyar király, aki közvetlenül az apja után kezdhette meg az uralkodását, második István volt, Könyves Kálmán fia. Kálmánnak életében súlyos gondot okozott az utódlás kérdése, mivel két fia közül az egyik, László herceg, még gyermekként meghalt, és István sem érte még el a felnőtt kort apja halálakor. Kánán maga is zavaros körülmények között került trónra, máig nem lehet eldönteni, hogy Szent László király neki, vagy öccsének, Álmos hercegnek szánta el Szent István trónját. Ami biztos, hogy Álmos egész életében nem volt képes megemészteni, hogy a korona bátyjának jutott, és mindent elkövetett annak érdekében, hogy elragadja tőle. Lázadásokat robbantott ki, összeesküvéseket szült, míg egy ponton Kálmán rá nem unt a dologra, és örökké békétlen öccsét a gyermekkorú fiával, Béla herceggel egyetemben megvakítatta. Ez a korszakban nem csupán egy ma már borzasztóan kegyetlen büntetésnek minősült, de egy praktikus megoldás is volt arra az esetre, ha az uralkodó nem akarta a testvérgyilkosság terhét a vállára venni. A vakembert ugyanis ekkoriban alkalmatlannak tartották az uralkodásra, így lényegében Álmost és fiát a legitim trónigényüktől fosztotta meg Kálmán király. Persze mindez egy fabatkát sem ér, ha a királynak nincs törvényes örököse. Kálmán pedig attól retteget, hogyha István fia nem éri meg a felnőtt kort, ami azért a középkorban elég gyakori volt, akkor végül mégis Álmosé lehet a trón. Ez magyarázza a király második házasságát. Első felesége, első Roger szicíliai őrgróf lánya, neve máig vitatott, valamikor 1102 és 1110 között meghalt. Ám a király eleinte nem sietett újra házasodni. A jelek arra utalnak, hogy a kis László herceg halála miatt vált számára fontossá ismét a házasság kérdése, hiszen fia halálának évében, 1112-ben kötötte meg második házasságát a későbbi kijevi nagyfejedelem második Vlagyimir Eufémia nevű lányával. Szaporodnak az öröklési problémák. Hogy pontosan mi történt, azt ma már szinte lehetetlen visszafejteni. Ami viszont tény, hogy a Frigy rövid életűnek bizonyult, és Kálmán házasságtörésre hivatkozva hazazavarta Kijevbe az akkor már láthatóan állapotos Eufémiát. A királyné végül ott is szülte meg 1113-1114 körül a fiát, aki a Borisz nevet kapta. A magyar monda irodalomban olykor nevezik Boricsnak is, ami vélhetően a név latinizációjából fakadó torzulás lehetett. Ez már csak azért is valószínű, mert a kijevi Rusz területén a kereszténység felvételét követően kanonizált első szentek egyike éppen egy Borisz volt, így egyáltalán nem életszerűtlen arra gondolni, hogy a középkori gyakorlatnak megfelelően Eufémia egy szent védelmébe ajánlotta a fiát azzal, hogy az ő nevét adta neki. Arra a kézenfekvő kérdésre is nehéz válaszolni, hogy kinek a fia volt Borisz. Kálmán biztos volt benne, hogy nem az övé, és Borisz fattyúságát a középkori magyar krónikák is igyekeznek hangsúlyozni. Más krónikák azonban nem kérdőjelezik meg a származását, és természetesen maga Borisz is szentül meg volt győződve róla, hogy ő Kálmán király fia. Itt azonban érdemes egy pillanatra megállni, és pár szót ejteni a középkori krónikák megbízhatóságáról. Ezeket udvari történetírók állították össze, akik ha hosszú életű és sikeres emberek akartak lenni, az éppen uralkodó politikai narratíva szellemiségében dolgoztak. Erre jó példa Kálmán király megítélésének a története, aki a magyar krónikákban egy rossz indulatú, borzas, szőrös, vaksi, púpos, sánta emberként jelenik meg előttünk, ugyanis a középkorban a testi fogyatékosságokat a torz jellem fizikai kivetüléseként értelmezték. Mondani sem kell, hogy nem Kálmán udvari krónikása írta le ezeket a sorokat, hanem azt követően keletkeztek, hogy II. István halála után Álmos herceg vérvonala vette át a dinasztia vezetését. Márpedig Kálmán király nagy ellenlábasának leszármazottai nem lehettek túl jó véleménye az ősüket megvakítató uralkodóról, és ez szépen meg is jelenik az általuk megrendelt krónikákban. Ugyanezért nem érdemes megütköznünk azon sem, hogy Borisz származását a külföldi uralkodók által felügyelt udvari források nem vitatják, hiszen egy alkalomattán nekik kiszolgáltatott magyar trónkövetelő igen hasznos lehet. Kár lenne ezt holmi lefattyúzással megbonyolítani. Az sem hangzik túl jól, ha egy nagy nevű előd vetett el adba a befolyását a kétes származású kalandor trónigényért, így utólag sem sietett senki tisztázni a helyzetet. Borisz származása ugyanakkor sokáig nem volt érdekes senkinek sem, mert Kálmán király utódlási gondjai megoldódtak. István herceg ugyanis szerencsésen eljutott a felnőtt kor küszöbére, így abban a tudatban hunyhatta le szemét örökre, hogy a törvényes örököse kormányozza tovább az országot. Más kérdés, hogy ebben II. István már nem volt olyan sikeres, mint az országot gyarapító és egyben stabilizáló Kálmán volt. István királyt ugyanis a szerelmi kalandozások jobban érdekelték, mint a kormányzás, így néhány sikertelen hadjáraton túl nem sok mindent hagyott maga után. Még törvényes örököst sem. Az elveszett trónörökös. II. István rövid élete utolsó éveiben, a király kb. 29-30 évesen halt meg, 1131-ben. Minden bizonnyal már tudta, hogy nem lehet gyereke, bár nemzőképtelenségének okát a mai napig nem tudjuk. Minden esetre István 1127-ben úgy döntött, hogy nővére fiát, Sault jelöli meg örökösének. Ez azonban nem volt túl jó ötlet, mert bár Saul Könyves Kálmán egyetlen unokája volt, ám csak nőágon kapcsolódott a dinasztiához, ami eleve hátrányos helyzetbe hozta a nagyon is fiúági leszármazott Álmos herceggel és fiával Béla herceggel szemben. Ráadásul az anyai ágon való öröklés más trónkövetelők fellépését is maga után vonhatta volna, hiszen a dinasztikus házassági politika következtében a környékbeli uralkodó házakban bőven akadtak olyanok, akiknek a felmenői között ott voltak az Árpádház női tagjai. István emellett még a könnyelműsége és a sikertelen uralkodása miatt igen népszerűtlen is volt az országban. Így egyáltalán nem volt biztos, hogy az amúgy is gyenge lábakon álló öröklési tervéből bármi is megvalósul majd a halála után. Ezt bizonyítja az a kísérlet is, amikor 1128-ban a király egyik veszélyesebbnek ítélt betegsége idején, a halálára számítva ellenlábasai két korabeli nemes embert, Bors Ispánt és Ivánt kiáltották ki királlyá. István azonban felépült, majd úrrá lett a zendülésen, Borsot száműzte, Ivánt viszont lefejeztette. Van egy olyan nézet, amely Bors Ispánt azonosítja a mi trónkövetelő Boriszunkkal, ám ez minden bizonnyal téves. A legerősebb ellenérvek között tagadhatatlanul ott van, hogy Borisz ekkor még csak 14-15 éves, így egy ispánságot, ami egy vármegye közigazgatási vezetését jelentette, alig ha bízhattak rá. Még maga a 14-15 évesen trónra lépő második István sem kezdhetett uralkodni ilyen fiatalon. 16 éves koráig a nádor és az esztergomi érsek kormányoztak helyette. A másik fontos ellenérv, hogyha magát Kálmán király fiának tekintő Borisz képes lett volna betagozódni a korabeli magyar hatalmi hierarchiába, egész biztosan nem fogadta volna el az ispán megnevezést, hanem királyi származása okán ragaszkodott volna a hercegi címhez. Perdöntő pedig minden bizonnyal az, hogy ha Borisz befogadják a királyi udvarba, akkor ezt azért tették volna, mert nem egy minden jogalapot nélkülöző trónkövetelőt, hanem Kálmán király fiát látják benne, így az Istvánféle utód casting Saulostól mindenestül tökéletesen értelmetlen lett volna. Minden esetre Bors és Iván lázadása után Saul is eltűnik a krónikákból, véletlenül maga a király is belátta, hogy unokaöcsének túlságosan gyenge a trónigénye ahhoz, hogy ne törjön ki egyből az országban a káosz, amint megpróbálja érvényesíteni. Második István így hát az öröklési kérdésben visszakerült a startmezőre. Ekkor azonban a krónikák szerint váratlan segítséget kapott. Megsúgták neki ugyanis, hogy Álmos herceg fia, a korábban apja által megvakítatott Béla herceg, életben van. Béla jogos trónigényéhez származás tekintetében nem férhetett kétség, a vaksága okán az alkalmasságához annál inkább. Viszont nem volt rajta kívül más komolyan vehető jelölt. A saját örökösről lemondott István a történet szerint ekkor már csak a dinasztia üdvét nézte, így hajlandó volt békejobbot nyújtani unokaöcsének, sőt, még feleséget is kerített neki, a szerb nagy zsupán lányát, Ilonát. Az ifjú pár Tolnában kapott birtokokat, a király még halála előtt annak is örvendezhetett, hogy Béláéknál megindult a gyermekáldás. Előbb egy lányuk, Erzsébet, utána egy fiúk, a későbbi második Géza született. Ám a később született hercegeket István király már nem láthatta, ugyanis 1131 tavaszán meghalt. A magyar Red Wedding. Amikor második Vak Bélát megkoronázták, az új uralkodó egy meglehetősen instabil országot kapott, ahol eleve egy erős belső ellenzékkel, a Kálmán párti urakkal kellett szembenéznie. Ezt önmagában is igazolja, hogy nem ment annyira simán a hatalomváltás, mint azt a krónikák elhitetni szeretnék velünk. Az minden esetre biztos, hogy Béla király feleségétől támogatva nem volt hajlandó egyszerűen megbocsájtani azoknak, akiket vétkesnek vélt a megvakítatásában. Még trónra lépésének évében 1131-ben országgyűlést hívott össze Aradra. Ezt megelőzte a legbizalmasabb párt híveivel tartott szűkebb körű megbeszélés. Majd az országgyűlésen a királyné jelére Béla pártiak fegyverrel rontottak rá azokra, akiket Ilona a férje megvakításával megvádolt, illetve mindenki másra, aki fenyegethette Béla hatalmát. A krónika szerint 68 előkelő töltek meg az aradi véres országgyűlésen. Ez azonban nem volt elég a belső ellenzék szétzúzásához, ugyanis nem utolsó sorban, talán a királyi pár brutális fellépésének hatására gyorsan megbarátkoztak egy gondolattal, amiről korábban hallani sem akartak, miszerint lehet, hogy Borisz mégiscsak Kálmán király fia. Boris ekkoriban már 17-18 éves fiatalember volt, aki konkrét lépéseket akart tenni a korona megszerzése érdekében. Korábban már megfordult Bizáncban, ami akkor a középkori magyar politikai emigráció egyik fellegvára volt. Ide menekült annak idején Álmos herceg is, és később II. Béla király fiai, László és István herceg is itt lelnek menedéket, miután sikertelenül lázadtak fel bátyjuk II. Géza ellen. A bizánci császár azonban nem volt abban a helyzetben, hogy támogassa Boris trónigényét, viszont el sem hajtotta. Sőt, kitüntető címmel ruházta fel és hozzáadta az unokahúgát is, ami azt igazolja, hogy ha voltak is kételjei Boris származásával kapcsolatban, akkor azokat megtartotta magának és hasznosabbnak tekintette Boriszt magyar trónkövetelőként talomban tartani, mint fattyúként kidobatni. A trónigénye hangsúlyozásaként a Kalamanosz nevet Bizáncban felvevő Borisnak azonban elsősorban nem egy bizánci hercegnőre volt szüksége, hanem a magyar koronára. Itt csak hamar maga mögött hagyta a császári udvart, és meg sem állt a korszakban éppen fejedelemségként működő Lengyelországig. Harmadik Boleszláv fejedelem nagy örömmel fogadta, ugyanis abban bízott, hogyha segít érvényesíteni a kievi fejedelmi dinasztiából származó Borisz magyar trónigényét, azzal egy lengyel-magyar-kievi szövetségi tömböt tudna létrehozni a német-római birodalom ellenében. Ennek megfelelően a lengyel fejedelem udvarában Borisz már nem csak biztató szavakat, de csapatokat is kapott, illetve itt keresték fel azok a kálmánpárti magyar urak is, akik szerencsésen el tudtak menekülni II. Béla bosszúja elől. A Rusz területéről érkező csapatokkal feldúsított lengyel sereg Borisszal az élén 1132 nyarán tört be Magyarországra. II. Béla osztrák segítséggel sietett útját állni a trónkövetelő seregének, és a két fél a Sajónál találkozott. A csata előtt a krónikák szerint Béla király összehívta a seregénél lévő urakat, és egyértelműen nekik szegezte a kérdést, hogy fattyúnak vagy Kálmán király fiának tartják-e Boriszt. Az járt jól, aki csípőből tudta a helyes választ. A rossz megoldást választókat, vagy a sokáig tanakodókat lemészárolták. A képes krónika szerint Lampert István fejét tulajdon testvére hasította szét egy székkel. Ez ráadásul a dinasztia belüli leszámolást is jelentett, hiszen az előbb említett Lampert István Szent László egy lány testvérének volt a férje. A bélapárti urak dühöngésének Lampert fia Miklós is áldozatául esett. Az ezt követő csatában Boris sereges súlyos vereséget szenvedett, és mivel II. Béla szövetségre lépett Szobeszláv cseh fejedelemmel, aki ezt követően a lengyel területek ellen indított hadjáratokat, így Boris megint szövetséges nélkül maradt, míg a magyarországi támogatóit vagy megölték, vagy menekülni kényszerültek. II. Béla életében már nem is próbálkozik többet a hatalom megszerzésével. Egy várostrom és egy keresztes hadjárat. Borisról legközelebb 1146-ban hallunk, és a források azzal is adósak, hogy hol tartózkodott ezt megelőzően a trónkövetelő. Lehet, hogy Lengyelországban él, de az is lehet, hogy Bizáncban. Minden esetre ekkorra tudja meggyőzni cseh közvetítéssel a német királyt, III. Konrádot, hogy támogassa a korona megszerzésére indított újabb akcióját. Konrád éppen nem volt a legjobb viszonyban II. Géza magyar királlyal, miután kútba esett a fia és Géza húga Zsófia közötti házasság terve. Konrád a német-római császári koronára áhítozott, ehhez pedig szövetségesekre volt szüksége. Márpedig, ha szép szóval és házassággal nem ment a dolog, elérhetőnek tartotta ezt azzal is, hogy Boris személyében egy vazallust ültessen a trónra. Ezért hát engedélyezte Boris számára, hogy zsoldosokat toborozzon a bajor, az osztrák és a német területeken. A zsoldos sereg egy váratlan rajtaütéssel 1146 tavaszán el is tudja foglalni Pozsony várát, ám II. Géza képes viszonylag gyorsan egy nagyobb hadat összegyűjteni és bekeríteni vele az erősséget. Az elhúzódó ostrom helyzetet senki sem szereti, így gyorsan megszületett az egyesség. A zsoldosok hajlandók voltak kivonulni a várból némi váltságdíjért cserébe. Az ekkor 15 éves Géza király persze nem hagyhatta ennyiben a dolgot, muszáj volt neki bizonyítani, hogy nem érdemes ilyen csíntevéseket bátorítani a magyar király kontójára. Ennek megfelelően még ugyanazon év nyarán hadjáratot vezetett a Boris támogató osztrák őrgróf területére, és nagybátyja segítségével a Lajtánál alaposan el is verte az osztrák sereget. Boris azonban nem volt hajlandó annyiban hagyni a dolgot. Amikor úgy értesült magyarországi előkelőktől, hogy csak be kell jutnia az országba, és rögves tömegek állnak a zászlaja alá, nem habozott és bekönyörögte magát 7. Lajos francia király kíséretébe, aki éppen a 2. keresztes hadjáratra indult, a csapatok pedig a magyar királyság területén vonultak a Szentföld felé. Nem tudjuk, hogy mi volt Boris terve, az azonban biztos, hogy akkor már semmiféle reális lehetősége nem volt a hatalom megszerzésére. Eleve áruhában tudott csak besunyogni az országba, így akár még azt sem vedhetjük el, hogy az előkelők, akik a koronával kecsegtetve behívták, valójában Géza király megbízásából cselekedtek, aki így akarta egyszer és mindenkorra lerendezni a Boris témát. Akárhogy is történt, az biztos, hogy a francia király kíséretében megérkező Boriszt felismerték, amiből egy erősebb diplomáciai botrány kerekedett. A magyar király ugyanis Borisz kiadatását kérte hetedik Lajostól, aki erre nem volt hajlandó, ugyanis szerinte a trónkövetelő menedéket keresett nála, és nem árulhatja el. Az ügy azért is volt igen kényes, mert magyarországi tartózkodása alatt Lajos elvállalta Géza újszülött fiának, a későbbi harmadik Istvánnak a keresztapaságát. A francia király ráadásul azért sem adhatta ki Boriszt, mert a trónkövetelő korábban beházasodott a bizánci császári családba, a keresztes hat pedig Magyarország után bizánci területeken át folytatta volna az útját. A császár pedig minden bizonnyal rossz néven vette volna, ha Boris Kalamanoszt a francia király csak úgy kiszolgáltatja ellenségeinek. A kellemetlen helyzetet végül azzal oldották meg, hogy hetedik Lajos udvariasan félrenézett, miközben Boris kereket oldott. A történet szerint a trónkövetelő az egyik éjjel menekült el, és amikor az egyik lovász megpróbálta megállítani, Boris ketté hasította a kardjával. Végjáték. A történtek után Boris beláthatta, hogy nincs esélye a magyar trón megszerzésére, mert innentől kezdve bizánci szolgálatba állt. Ebben a minőségében jár is még Magyarországon. Egy 1150-ben kezdődött magyar-bizánci háborúban a bizánci csapatok egyik vezéreként a Temes közt pusztította végig. A váltakozó intenzitású harcok egészen 1155-ig tartottak, és Boris Kalamanosz az egyik ilyen határvillongás folyamán veszítette életét. Boris fiai már nem próbálkoztak meg kétes apai örökségük megszerzésével, helyette megelégedtek a bizánci előkelők életével. Konstantinosz és Stefanos Kalamanosz is bizánci hadvezérek voltak, bár nem a legsikeresebbek. Konstantinosz ráadásul egy kényes családi ügyben is szerepet vállalt. Manuel császár arra kérte Konstantinoszt, hogy utazzon Antiókiába és csábítsa el unokaöccse Andronikos szeretőjét, az ottani fejedelem testvérét, Filippát. Ez azért is volt fontos feladat, mert a hatalomvágya miatt az udvarban kegyvesztetté vált Andronikosz a szerelmi ügyeivel belekavart a bizánci császár külpolitikájába. A küldetés azonban kudarcot vallott, ugyanis hiába volt szolgálatkész és megbízható fiatalember Konstantinosz Kalamanosz, Filippa ízlésének túlságosan alacsony volt, nem csak termetre, de pedigrére is, és a nő inkább csak kikacagta. Végül közölte az ifjúval, hogy a császár unokatestvérét nem hajlandó elhagyni egy olyan férfiért, akinek a családja épp hogy él, és tegnaptól vagy tegnap előttől lett, ha egyáltalán ismeretessé. Sosem derül már ki, hogy Boris trónigénye legitim volt-e. Ugyanakkor az Árpádház történetének ezen szakaszában a legitimitást, mint meg annyi példán keresztül láthatjuk, nem elsősorban a származás, hanem a kellő méretű fegyveres támogatást szolgáltatta. Borisnak pedig ez egyszer sem jött össze. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten Elvitelre. A HVG heti labban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, hogy kiszervezte 100 milliárdos vagyonát Mészáros Lőrinc, de írtunk arról is, hogyan maradhat egészséges a pszichénk a mérgezett közéletben. A fülke vendége pedig Hegedűs Dániel volt. Köszönöm a figyelmet, jövő héten újra várlak titeket két írással. Addig is fizessetek elő a HVG 360-ra és iratkozzatok fel a HVG YouTube csatornájára. Sziasztok!